Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna ma délutáni vendégét, Kósaiba pszichológust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárát. Jó napot kívánok, üdvözlöm.
Jó napot kívánok.
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A média hatása a gyermekekre és a fiatalokra, ez a témánk a következő egy órában, és egyúttal ez a címe egy éppen holnap kezdődő háromnapos konferenciának is, amit az Országos Rádió és Televízió Testület és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervez. Ha jól tudom, akkor immár ötödik alkalommal, tehát akkor komoly múltja van ennek a konferencia sorozatnak, mint egy 70 hazai és külföldi szakember részvételével tartják holnaptól ezt a konferenciát, és a konferenciának mondhatjuk azt, hogy van egy alapkutatása, vagy egy vitaindító alapanyaga, a 12 és 17 év közötti gyerekek média használati szokásairól. Ennek pedig, mondhatjuk, hogy azt az alcíme, hogy új trendek és régi szokások, ez azt jelenti, hogy változóban, átalakulóban vannak a médiafogyasztási szokások a tizenévesek körében?
Igen, ahogy a média környezet is átalakulóban van, méghozzá mondhatjuk, hogy olyan sebességgel, amit még követni is alig tudunk. Tehát ez a konferencia, ami egyébként, ahogy ön is említi, ötödik alkalommal rendeződik, általában két évente van, egy alkalommal volt a szünet a két rendezvény között nagyobb.
Tehát akkor mondjuk 10 évre tudunk visszatekinteni és összehasonlítani adatokat.
Pontosan,
10 év viszonylatában gondolom, hogy nagyon sok minden változott,
nagyon
de mondjuk két év viszonylatában is.
Mi harmadszor készítjük ezt a nagy felmérést a ön által is említett két nagy kezdeményezős rendező szerv jóvoltából, és harmadik alkalommal nézzük ugyanezt a korosztályt országos reprezentatív mintán, tehát az adataink és a kapott eredmények azt hiszem, hogy általánosíthatók az ország ilyenkorú népességére. Ahogy változik a média környezet, rajzolódik át a média használat. Ezelőtti, mondjuk így, hogy nem is két éve, hanem a 4 évvel ezelőtt felvett adatokhoz képest, például azt látjuk, hogy a családok eszközellátása alapvetően megváltozott.
Mondom, számítógép tekintetében,
hát,
vagy hogy az internet.
A televízió az már régebben is szinte 100%-osnak volt tekinthető, ma
csak
inkább azt mondhatjuk, hogy
több
pontosan. Úgy beszélünk mi a pszichológusok egymás között, hogy televíziós körzetek vannak a családban, tehát van a szülőknek a saját műsor világa és a készüléke körüli élet, és külön van a gyerekeknek, még azt is lehet mondani, hogy a különböző életkorú gyerekeknek különböző körzeteik vannak, mert hogy életkor szerint is nagyon nagy a preferencia eltérés. Tehát a tévé az már ebből a szempontból nem jelent különbséget, az szerint, hogy ki hol lakik, vagy milyen szociális státuszú, az mindenki számára elérhető. Az internet kapcsolat lehetősége nem 100%-os, ezt nagyon jól tudjuk, hogy Európában annyira nem lehetünk büszkék a internet kapcsolatok számára, illetve az internet lefedettségre. Mégis érdekes módon az a korosztály, akit mi nézünk, az országos átlaghoz képest sokkal nagyobb eséllyel és lehetőséggel rendelkezik. Ez mutatja azt, hogy az országos számok torzítanak a tekintetben, hogy valószínűnek tartható, hogy az életkori görbét tekintve az idősebb korosztály már nem törekszik olyan intenzitással az internet kapcsolat kiépítésére, viszont 10 évesnek lenni internet nélkül az ma már a fiatalok körében is hátrány, és mi is azt mondhatjuk, hogy aki ebben a média világban és elektronikai kommunikációs világban kimarad, az lemarad. És ez nem egy technikai
kérdés. Nem is párhuzamosan futnak ezek az adatok, hogy mondjuk a családok számítógéppel való ellátottsága, mert a tekintetben, ha jól emlékszem, továbbra sincsenek olyan jó adatok, de nyilván ez a 10 éves korosztály megtalálja más lehetőségeit, vagy formáit mondjuk egy internetkávézóban, vagy az iskolában, vagy a barátoknál, hogy azért a világhálóra följusson.
Igen, bár mi vizsgáltuk azt is, hogy az internet használat javarészt hol zajlik, tehát hogy otthon, iskolában vagy valahol másutt, és a javarésze azért otthon. Uh-huh. Tehát azt is lehet mondani, hogy ez a korosztály azért az, aki ki is harcolja magának, hogyha más nem is, de számítógép és internet kapcsolat legyen otthon. Ezért gondolom azt, hogy az országos statisztikához képest ez magyarázható, ez a különbség, hogy mennyivel gazdagabbnak tűnik ellátottság tekintve ez a réteg az életkorban.
Ha ezt a korosztályt tekintjük, akkor elmondható az is, hogy mondjuk gondolom, hogy néhány évvel ezelőtt még a televízió volt a meghatározó a médiafogyasztás szemszögéből, és most már egyre inkább az internet veszi át ezt a szerepet? Tehát eltolódnak az arányok egy kicsit az internet felé?
Vagy ez nem még kicsit, azért... jelentősen. Nagyon? Jelentősen. Az igazság az, hogy ma már nehéz arról beszélni, hogy tévénézési idő. Megint csak egy szakkifejezést hadd említsek, screen time-nak nevezik ezt a szakemberek, tehát képernyő időnek, mert hogy nem lehet igazán szétválasztani, hogy televíziót néz-e valaki valóban, mert ha ezt kérdezzük, akkor lehet, hogy a válasz nemleges, noha ő televízió műsort néz, de
csak
interneten.
Uh-huh.
Tehát azért érdemes képernyő időre beszélni, nem arról beszélni, nem beszélve arról, hogy videó, DVD is meglehetősen kedvelt. Tehát a szétválasztás az nehézkes, az összidőt tekintve mindenképp azt lehet mondani, hogy a képernyő előtt töltött idő hihetetlenül megnő, és ezen belül, amennyit mégis a válaszok alapján tudunk elemezni, a televízió rovására az internet
előtt. Tehát kifejezetten online tartalmakat
kifejezetten
néznek.
Igen.
Beszéljünk azért még egy kicsit a televízióról és a televíziózási szokásokról, hiszen azért a holnap kezdődő konferencián mégiscsak ez az egyik központi téma. És ön az egyik korábbi tanulmányában részletesen ír arról, hogy a televízió megjelenése milyen horderejű változásokat is hozott, és ebben többször is utal arra a kifejezésre, amit egyébként több szakember is említ, hogy a televízió elterjedéséhez köthető a gyermekkor védettségének a megszűnése, és itt tulajdonképpen az elmúlt évtizedek, vagy akár mondhatjuk azt, hogy az évszázadokra visszamenő szokásokat is számba veszik ennek kapcsán.
Igen, ez egy nem elhanyagolható érvelés rendszer, aminek a lényege az, hogy nem is annyira régen, inkább a 19. század végére és a 20. század elejére teszik azt a szociális szakemberek, pedagógusok és pszichológusok azt az időpontot, amire oktatást, gyerekmunka megszűnést, az oktatás kötelezővé tételét, a táplálkozásra vonatkozó szabályt, az egészségügyi ellátást tekintve a gyerekek külön világot alkottak, és a jogaik elismerést nyertek. Magyarország is felmutathatja Brunswick Terézt, és olyan alakokat, akik a gyerekek játék iránti igényét jogosnak tekintették, tehát ez egy nagy vívmány volt. Azt lehet mondani, hogy az iskola kötelezettsége ebben egy nagyon nagy szerepet játszott, hiszen azok a tradicionális ismeretek, amelyek a kultúra elemét képezik, azok javarészt nyomtatott formában hagyományozódnak a személyes kapcsolatokon túl. Viszont a nyomtatott ismeretet csak is egy életkori fejlettség után tudja kamatoztatni valaki, amikor megtanul írni és olvasni. Az általános iskola kötelezettség lehetővé tette, hogy mindenki ezen a csatornán hozzájusson olyan kulturális örökséghez és széles látókörhöz, de adagolva. Amikor megtanul valaki írni, olvasni, akkor nagybetűs mesekönyveket és egyszerű történeteket olvas. Magyarán mondva azt, amit a könyvek a világról reprezentálnak, nagyon fokozatosan, apránként kapja és adagolható neki. Nem így történik a képernyő előtt. A képernyő az, ami valójában azt a fajta eredményt, nevezzük most ennek az iskolának az érvelését eredménynek, mert bizonyos értelemben biztos így van, hogy a gyerekek önálló joggal és elkülönült világgal, amiben az elkülönülés védettséget jelent, amiben a középkorhoz képest ők megóvódtak olyan jelenetektől, olyan történésektől és olyan eseményektől és nyelvtől, ami nem a korosztályuknak való volt, ez megszűnt a televízióval. Egy amerikai pszichiátert lehet idézni, ez többször elhangzik, aki azt mondja, hogy majdnem minden szülő azt mondaná, hogy ha hazamegy és talál egy idegent a nappaliban, aki nyíltan szexuális jelenetet produkál, aki üvöltözik és agresszív, akkor felháborodottan kitiltaná otthonról. Közben ez az illető ott van a képernyőn. Tehát valami olyat enged be a világból, amit egyébként a gyerekeknek nem akarnánk feltétlenül megmutatni.
Azt a kifejezést is szokták használni a szakemberek, hogy voltak éppen megtörténik a szinte azonnali belépés a felnőttek világába.
Igen, ami ugyanakkor félig sem igaz, a szó olyan értelmében, hogy vizuálisan megtörténik, a megértés tekintve nem történik meg. Ez talán az egyik legnagyobb baj és a legfontosabb tényező, amit pszichológusként lehet említeni, hogy nem csak az a baj, hogy a gyerekek képileg találkoznak a felnőtt világ nem nekik való részeivel, hanem ennek a feldolgozásával vannak magukra hagyva. Valójában ez az a jelenség, amit mi mediációnak, szülői mediációnak nevezünk, ami egy nagyon egyszerű dolog, semmiféle rejtélyes tartalma nincsen. A lényege az lenne, hogy egyébként minden gyereket ért, gyerekünket ért hatást és információt általában megmagyarázunk. Ezt azért kell tenni, vagy valaki azért volt ilyen, és azért kiabált, mert, és azért lett mérges, mert okokat teszünk az emberi viselkedés mögé. A televíziónak az egyik legnagyobb ártalmas hatása az, hogy a gyerekek látnak viselkedést, de nem látják az okot. Ez egy nagyon alapvető pszichológiai tény, hogy a gyerekek jó ideig, 7-8, de még sokszor 9-10 éves korukig is úgynevezett következmény etikát követnek. Az azt jelenti, hogy az emberek cselekvéseit nem a belső szándék alapján ítélik meg, mert az számukra nem látható, nem érthető, hanem a külső következmények alapján. Tehát ha valaki, és ez egy nagyon egyszerű, sok jól ismert pszichológiai vizsgálat eredmény, ha valaki megkérdezi egy gyerektől, hogy ki a bűnösebb, aki csokit csent, és emiatt levert egy poharat, vagy segíteni akart, és akkor véletlenül 10 poharat áldozatul esett, akkor minden kisgyerek azt mondja, hogy 10 pohár nagy csörömpölés az a bűnösebb. Na most a televíziónak és minden filmes nyelvnek a lényege az, hogy nem tud, vagy nagyon nehezen, körülményesen tud belső állapotokat közvetíteni, ott a cselekvés, a külső viselkedés a domináló. A gyerekek annak alapján ítélnek. Például van egy vizsgálat, ahol egy férj, aki el akarja tenni lábalól a feleségét, minden módon megpróbálja ezt elérni. Autókerekét meglazítja, mérget tesz a kávéba, és így tovább, és így tovább. És mindig megállítják a filmet, ezek a kísérletek sikertelenek sorba-sorba, és a gyerekeket megkérdezik, hogy bűnös-e a férj. És jó 9-10 éves korig a gyerekek igen nagy százaléka mindaddig nem találja bűnösnek a férjet, amíg, hát szerencsére ebben a filmben nem ölik meg a feleséget, de jön a rendőr és bilincset tesz a férj kezére. Na akkor már bűnös. Tehát mindaddig, amíg a szándék, pedig nyilvánvaló, hát látjuk, hogy mit tesz ez a férj, amíg a szándék alapján kellene ítélni, és nem a következmény alapján, a gyerekek tévednek. Még egyszer a fő kérdéshez visszakanyarodva, ez azt jelenti, hogy ez a fajta képi világ látszólag érthető. Hiszen azt látjuk, hogy egyrészt lebilincsel. Mindenki oda szegeződik a székhez, felnőtt is, gyerek is. Ennek is egy nagyon érdekes pszichológiai egyik magyarázatát talán említhetném. Az ember alapvetően a környezetéhez adaptálódni, igazodni kényszerül, amióta csak biológiai léte ezt lehetővé teszi, és ebben a vizualitás nagyon erős vezető érzékszervünk. A magyar mondás azt mondja, hogy hiszem, ha látom. Tehát amit látok, az kényszerítően valóságos egyrészt. Tehát ez az egyik csapda, amibe nem csak gyerekek esnek bele, gondoljunk azokra, talán idősebb hallgatók és nézők emlékeznek a Olajfalú című dokumentumfilmre a televízióban, ami egy áldokumentumfilm volt, direkt olyan szándékkal készítve, hogy azok, akik nézik a dokumentumfilm sugalta valóság alapján, érezzék utána, amikor már felfedték a csalást, hogy ez egy kitalált történet.
De éppen ezért nem vagyunk már egy kicsit azért jobban felvértezve az ilyen hatásokkal, vagy direkt hatásokkal szemben. Hát elég ugye visszautalnunk arra, hogy annak idején, amikor ugye az első mozgóképek megjelentek, amikor a Lumière testvérek vetítették a filmjeiket, és jött a vonat, akkor mindenki felugrált a moziba, vagy akár
Orson Welles, igen,
az Orson Welles, ami ugye rádió, ráadásul, ugye, még csak nem is ennyire képi élmény, ugye a támadás a Marsról nyilván arra gondol, igen, amikor kirohantak az utcára a hallgatók, mert azt hitték, hogy valóban érkeztek a földön kívüliek a Marsról.
És annak már több mint 50 éve.
Manapság már ugye 3D-s filmeket nézünk, térhatású IMAX mozikban ülünk, tehát azt gondolnánk, és a gyerekeink is, azt gondolnánk, hogy egy kicsit, hát hogy is mondjam, ravaszabbak vagyunk, vagy jobban fel vagyunk vértezve a média hatásaival szemben.
Iza Ura és Esmeralda története nem olyan régen ment sorozatban a televízióban, és közismert anekdotikus ma már az, hogy hányan tekintették ezt valóságosnak, pedig az egyik esetben azt lehet mondani, hogy még a kosztümök is árulkodóan egy régmúlt történeti korról szólnak, mégis a valóságot sugallták, és akkor nem is gyerekekről beszélünk, hanem akkor felnőttekről. Tehát mégis úgy tűnik nekünk, hogy valahol a képi ábrázolásnak egyrészt van egy ilyenfajta kényszerítő valóságsugallata, de ez csak az egyik fele a dolognak, a másik az, hogy magát az üzenetet hitelesnek tartom-e, és itt már a média igazmondó és hiteles ábrázolás szerepéről kellene beszélni, ami nyilván nem a mai műsornak a témája. Visszakanyarodva a gyerekekhez, számukra miután a világ megismerése a tapasztalataikon keresztül történik, nem tudnak különbséget tenni, hogy ez nem egy valós tapasztalat. Tehát ők nem valóban vesznek részt egy családnál, ahol éppen levesport szór a mama, amikor egy ilyen reklám megy, hanem ez egy stúdió, ahol összegyűltek, és ez nem is egy család, hanem szereplők. Ezeket ők mind nem tudják. Tehát
meghatározható
például
az az életkori szakasz, amikortól már a gyerek jól el tudja különíteni a valóságos tartalmat a fikciótól?
Hát ha az előbbi példára gondolunk, akkor azt mondjuk, hogy nincs is vége ennek az életkornak, ha Esmeraldára gondolunk, de egyébként sem mondhatnék egy konkrét életkort, mert több összetevője van ennek a valóságfelismerésnek. Például a gyerekeknél egy nagy lépés, amikor azt mondják, hogy a rajzfilm nem igaz, ahol valódi emberek vannak, az igaz. Na most ez így tévedés. Hiszen a rajzfilmen a tudós elmondja az adózás szabályait, és akkor az a dolog mint tény igaz, noha rajzfilm. Tehát ez rossz vezető, de egy darabig mégis jól vezeti a gyerekeket. Aztán a gyerekek úgy okoskodnak, hogy ami lehetséges, az igaz. De például, ha Tarzan tud beszélni csítával, akkor a majmokkal lehet beszélni. És hosszú-hosszú története van még annak, amíg például tisztába jönnének azzal, amivel a felnőttek sincsenek tisztába, hogy a nézettség, a hallgatottság, a bevétel és a reklám és a média működése milyen összefüggésben van egymással. Ha ezzel tisztában lenne például mindenki, akkor nyilván a média szándékát is jobban értené, és akkor nem lenne a felnőtt lakosságnak is a döntő válasza arra a kérdésre, hogy miért is van például televízióadás, hogy minket szórakoztasson. Ha az ember tudja, hogy a szomszédja azért kedveskedik, mert ő tulajdonképpen egy ügynök, aki el akar adni valamit, akkor azt a szomszédot is másképp értékelem, mint hogyha úgy gondolom, hogy csak is az én szépségem és kedvességem bájolta el. Tehát több összetevője van, azt lehet mondani, hogy körülbelül 4-5 éves kortól indul el az a folyamat, aminek hát jó esetben 10 éves korra a gyerekek többé-kevésbé tisztában vannak azzal, de ez nem magától jön, ez az ismeret. Ez nem magától jön, ez a felismerés. És ott mindjárt egy következő fontos pontot is érintünk, hogy ebben kellene ez a szülői mediáció egyrészt, és ebben kell az oktatás. Tehát
mondjuk média ismereteket, vagy például a média működéséről például való ismeretek
például
átadása.
Abszolút. Én úgy gondolom, hogy most már több év telt el azóta, hogy ezt ismételten nem csak hangsúlyozzuk, bizonyítjuk, és teszünk is érte, mert ma már van a magyarországi gyakorlatban általános iskolások számára is elérhető iskolai program,
ez a
Média Tudor program.
Ez ugye az a brit mintára készült.
Abszolút, ez program. Az Ofcom által támogatott, kidolgozott, ma már Európa nagyon sok ország bevezetett és adaptált, ugye ez nem egy az egyben átvett program, ami mutatja azt, én szívem szerint mondanám, hogy én óvodába is szeretném ezt a...
De ezt alkalmazzák, hogy használják?
Ez több mint 500 iskolában ott van ma már Magyarországon. Hogy mennyire járja át valóban az oktatást, azt nehéz megítélni. Tudnélik, ez olyan program, és ez egyrészről előnye, másrészről
nehezebb. De ez ugye, ha nem külön tantárgyként
nem külön tantárgy,
hanem ez valahogy integrálva.
Amit szerintem okos dolog, mert a gyerekekkel nem leülni kell és azt mondani, hogy most a médiáról fogunk tanulni, hanem beszélni, hanem a magyar órán az írás, az olvasás, a környezetismeret bármelyik óra keretén belül ez szóba kerülhet, mert ennek a oktatói lapjai olyanok, amelyek bármikor matematikából oda lehet vinni, hogy most ott van két műzlis doboz, az egyikben van ajándék, a másikban nincs, és akkor lassan ki lehet számolni, hogy melyikkel járok jobban. De miért is akarom én a másikat? Hát mert benne van egy ajándék.
Ott vannak a magyarországi iskolákban, vagy mondtam, bizonyos iskolákban 500. azért ott vannak azok a pedagógusok, akik...
Na, ez egy másik kérdés, és akkor itt egy újabb lépést kell tennünk, ami még hiányzik, hogy ott legyen a pedagógus képzésben ez a tananyag, mert én úgy gondolom, hogy pont azért, amit ön is mond, hogy nem külön tantárgy, aminek örülünk, akkor az azt jelenti, hogy nem kell külön erre képezni tanárt, hanem az lenne jó amúgy is, hogy minden tanár halljon a médiáról és a média működéséről. Bizonyos értelemben abszurdnak nevezhető az, hogy az iskola falai körül kireked az, ami a gyerekeknek a felméréseink szerint naponta akár 8 órát is elvesz a szabad idejükből, és ez a média. Hogy erről ne lehessen beszélni, ne kelljen beszélni, ez úgy gondolom tarthatatlan.
Az aréna ma délutáni vendége Kósa Éva pszichológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára. Hírösszefoglaló következik, utána folytatjuk majd a beszélgetést.